Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Jó estét kívánok, ez itt a Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora, a mikrofonnál Kutasi Judit, és hétről hétre érdekes hölgyeket, illetve élettörténeteket igyekszem bemutatni, olyan nőket, akik valamilyen területen elhivatottak. Mai vendégem szívén viseli az autizmus spektrum zavarban érintett emberek sorsát, segítését, őróla beszélgetünk, illetve ő vele beszélgetek a következő egy órában. Vendégem a stúdióban Dénesné Spitzer Éva, a non-profit KFT-ként működő Kockacsoki egyik megálmodója és alapítója. Jó estét, köszöntelek a stúdióban.
Jó estét, szia, és üdvözlöm a hallgatókat.
Többször volt már szerencsém olyan hölgyekkel beszélgetni, akik segítő területen találták meg önmagukat, az útjukat, és én előzetesen annyit tudok rólad, hogy a végzettségedet tekintve egyrészt munkavállalási tanácsadó vagy, és majdnem szociális munkás. De milyen gyerekkori kép volt benned, honnan jutottál el, hová, mi volt az, amivel foglalkozni szerettél volna?
Hát amikor gyerek voltam, akkor ez a segítővonal, ez még nagyon nem jelent meg. Én közgazdasági szakközépiskolában végeztem, ami nagyon távol áll a segítős területtől. Ez menet közben alakult ki valahogy, ahogy felnőttebb és érettebb lettem, úgy fordultam egyre inkább az ilyen terület felé, és akkor találtam meg ezt a munkavállalási tanácsadó képzést. Ez a Gödöllői Egyetemen folyt, és gyakorlatilag arról szólt, hogy az álláskeresést hogyan tudjuk segíteni. Munkavállalási tanácsadóként végeztem, és amikor ezt a képzést végeztem, akkor még nem volt az autizmus benne a mindennapokban. Amikor a képzés folyt, akkor született meg az első kisfiam, és nála diagnosztizáltak autizmust, és ennek kapcsán találkoztam én először az autizmusnak a témájával, és már amikor az iskolát elvégeztem, utána már olyan területen dolgoztam, ami nem autizmushoz kapcsolódott alapvetően, de fogyatékos embereknek és megváltozott munkaképességű embereknek a munkába állását segítette.
Egyébként, hogyha egy pillanatra itt megállunk, mit tapasztaltál akkor, és mennyire változott ilyen szempontból a közélet, mennyivel lehet könnyebben vagy több információhoz jutni, hogyha érintett az ember családja kapcsán ebben a betegségben?
Mostanában már nagyon sokkal több információhoz hozzá lehet jutni, mint jó néhány évvel ezelőtt.
Hát, hogy ez tizen...
Hát az én nagyfiam, ő most már 14 éves elmúlt.
Tehát ez közel 15 évvel ezelőtti történet, időszak.
Igen, és hát autizmussal legelőször olyan 25-30 éve kezdtek el intenzívebben foglalkozni itt hazánkban is. Akkor még nagyon kevés információ volt erről a típusú fejlődési eltérésről. Most már azért a tudomány is fejlődött, sokkal-sokkal több az információ, és sokkal könnyebben hozzá lehet jutni az információkhoz. Nekünk annak idején nagyon sokat segített az, hogy volt egy hely, ahova fejlesztésre járt a kisfiam, ez a Budapesti Korai Fejlesztőközpont volt, és ott szerveztek szülőképzéseket. Pont akkor, amikor mi oda jártunk, akkor volt egy olyan lehetősége a szervezetnek, hogy külföldről, Angliából behoztak egy nagyon intenzív képzést. Ez egy 3 hónapos képzés volt, amiben 6 család vehetett egyszerre részt, ami nagyon ritka, hogy ilyen működhet. Úgyhogy nincs
és
is.
Ti benne voltatok
és
ebben.
És mi benne voltunk, igen. Körülbelül olyan 3 vagy 4 turnus ment le ebből a képzésből. És gyakorlatilag itt hetente találkoztunk egymással, azokkal a szakemberekkel is, akik vezették ezt, illetve hát a másik 5 családdal, ami nagyon-nagyon jó volt. Azért volt nagyon jó, mert nem is csak az információk miatt, mert persze ez hasznos volt, és sok segítség volt abban,
de
hogy hogyan foglalkozzunk. Igen, pontosan az, hogy megtapasztaltuk azt, hogy mások is járnak ugyanabban a cipőben, rácsodálkoztunk arra, hogy miben hasonlítanak egymásra a gyerekeink, és miben voltak dolgok, amikben pedig nagyon eltérőek voltak, de hogy mégis voltak közös pontok, és nem kellett magyarázkodni, így értette a másik azt, hogy miről beszélek, ez iszonyatosan sokat számított.
És akkor úgy képzeljem el, hogy volt egy civil szakmád, amit csináltál, és mellette kezdtél el a segítő területen dolgozni?
Hát amikor elvégeztem az iskolát, akkor én már utána rögtön egy civil szervezethez mentem dolgozni. Magát az iskolát azt ugye arra találták ki, hogy átlagembereknek, olyan szakembereket képezzen, akik átlagembereknek segítenek a munkavilágában eligazodni, de én nem az átlagemberekkel foglalkoztam, hanem egy olyan szervezethez mentem, ahol megváltozott munkaképességűekkel foglalkoztunk, és azóta is olyan területen dolgozom, ami valamiképpen kapcsolódik a fogyatékossághoz.
Igen, mert hogy jelenleg a fő állásodat tekintve a Nemzeti Fogyatékosság Ügyi és Szociálpolitikai Központnál dolgozol, mellette, ha jól tudom, 2011-ben hoztad létre társakkal együtt a Mozaik Egyesületet, erről is beszélgetünk majd, és később utána pár évre rá jött a kockacsoki. De hogy egy pillanatra még a főálláshoz visszatérünk, ott mivel foglalkozol pontosan?
Hát itt egy Európai Uniós projektben dolgozom, hálózati menedzserként, ami egy szintén egy fogyatékosságügyhöz kapcsolódó program. A Mozaik Egyesületre azért térnék vissza, mert...
Ez lett volna a következő kérdésem.
Igen, mert hogy ez viszont kapcsolódik ahhoz a képzéshez, amit említettem, a Budapesti Korai Fejlesztőközpontnak a képzéséhez, mert hogy azok a családok, akik itt ezt a képzést elvégezték, azok úgy gondolták, hogy nagyon jó lenne valahogy ezt másoknak is átadni. És gyakorlatilag azokból a családokból alakult meg a Mozaik Egyesület, akik itt végeztek ezen a képzésen, és a korai fejlesztőben járt a gyermekük. Akkor még úgy gondoltuk naivan, hogy hát ezt a képzést ezt mindenhova el kell juttatni, és hogy ez milyen jó lesz, de hogy ezt meg tudjuk valósítani, de hát az élet az úgy hozta, hogy azért ebben a formában, hogy ilyen intenzíven, ilyen nagyon erősen szakemberigényesen, viszonylag kevés családhoz eljutó képzést nehezen tudunk finanszírozni, és nehéz rá támogatásokat szerezni. De ettől függetlenül célként megmaradt az, hogy mi a családoknak és leginkább a szülőknek szeretünk valamilyen támogatást nyújtani. Tartunk szülőtréningeket többféle témában, autizmus alapismeretek körül, leginkább azoknak, akiknek frissen diagnosztizálták a gyermekét. Van jogi, önérdekérvényesítési témájú tréning, van tesótréning. Az azért nagyon fontos, mert hogy én azt gondolom, hogy nem csak az autista gyerekre kell koncentrálni egy családban, hanem a teljes családra, és nem szabad, hogy elsikadjon mellette a testvér, aki lehet, hogy átlagos fejlődésű, de ugyanúgy kell sok figyelmet fordítani rá. És hát most már a felnőtté válásnak a témája is hangsúlyos.
Felkészíteni a munkavilágára, az önálló életre, mennyire ez lehetséges. És egyébként hogyan jutnak el hozzátok, hogyha még a Mozaik Egyesületnél maradunk, hogyan juthatnak el hozzátok az érintett családok, vagy ti hogyan juttok el hozzájuk?
Hát szerencsére az autizmus berkeken belül azért elég jól ismerik egymást a szervezetek, és itt gondolok azokra a szervezetekre is, akik a diagnosztikával, a fejlesztésekkel foglalkozik, tehát azokra, amikben ez a fajta szakmai gyógypedagógiai munka folyik.
Tehát van egy szakmai összefoglalás.
Igen, és vannak szülőszervezetek is, és vannak különböző Facebook csoportok, amit szülők alapítottak, és gyakorlatilag mindenhol ott vagyunk valamilyen szinten, mert hogyha képzésünk van, azt meghirdetjük ezekben a csoportokban, ezeken a helyeken, és hát sokan már ajánlanak is minket, hogyha egy családban egy gyermek kap diagnózist, akkor sokszor fölmerül az, hogy vannak olyan egyesületek vagy szervezetek, amiket szülők alapítottak, és érdemes ide fordulni segítségért.
Egyébként mit tapasztalsz? Nyilván itt személyes tapasztalatokat tudsz elmondani, mennyire elfogadó vagy elfogadóbb a magyar közvélemény a mássággal kapcsolatban?
Szerintem egyre nyitottabb, változik azért az idő múlásával, persze az embere válogatja, mert van, aki kevésbé, van, aki jobban. Ami nagyon fontos, hogy minél több információ legyen, mert hogyha nincsen információm valamiről, akkor, hogyha először hallok róla, az olyan félelmetes. És nagyon sokszor van az, hogy egy hozzáállás az alapvetően egy félelemből indul ki.
Hát meg, hogy ne az én problémám legyen, és már abban a pillanatban ugye tolja el magától a kívülálló ezt a problémát. Ezért beszélünk sokat, vagy beszélnek sokat az érzékenyítésről, de nem tudom, hogy a napi tapasztalat az milyen.
Hát én azt gondolom, hogy ha érzékenyítésről beszélünk, akkor persze fontos az általános szinten történő érzékenyítés és az általános ismeretátadás, de az igazi érzékenyítés az mindig az adott személy kapcsán tud megszületni. Hogyha akár munkahelyről, akár iskoláról beszélünk, hogyha az ott dolgozó kollégákat, vagy tanárokat, vagy iskolatársakat fel kell készíteni, akkor az a hatékony, hogyha az adott ember kapcsán beszélünk erről, és az ő nehézségeiről és erősségeiről.
Igen, és az nagyon fontos, amit mondtál, hogy családban kell gondolkodni, hogy egy testvér is egyébként segíthet, gondolom. Nektek is van egy kisebb gyermeketek, aki most 7-es.
Igen, ő most kezdte a 7-et általános iskolában, és nagyon érdekes ez, mert hogy nálunk mindig az volt a fejünkben, hogy nem szabad, hogy rátoljuk azt, hogy egy ilyen segítője legyen a tesójának, és amikor még nagyon kicsi volt, akkor látszódott, hogy felnéz a tesójára, mert hát ő volt a nagy bátyám, és nagyon próbált hozzá kapcsolódni, és ez valahogy sosem sikerült igazán. És ez egy picit ilyen kudarc élmény volt neki, és volt egy pont, amikor valahogy nem tudom, hogy mitől, de megértette, hogy a tesója soha nem lesz olyan, mint egy átlag tesó, és hogy neki kell átvenni ezt a nagy tesó szerepet, és ahogy ez megfordult, és ő kezdte el irányítani a tesóját, és segíteni, és játékokba bevonni, onnantól kezdve sokkal jobban működött a dolog.
És tehát a testvéri kapcsolat vált szorosabbá.
Igen, és most már egy ilyen, Hát akkor ilyen nagyon ilyen kis mini gyógypedagógusként, ilyen gyógypedagógiai asszisztensként működött, és nagyon sokat segített neki, és mai napig egyébként ez valamilyen szinten működik. Hát persze azért most már jön a kamaszkor, ami majd egy következő állomás lesz, és izgalmas időszak. De ettől függetlenül még mindig nagyon sokszor van, hogy például számítógépes játékot játszanak, összekapcsolódik valamelyik osztálytársával az interneten keresztül, és akkor a tesót is behívják, és közösen játszanak, és ő irányítja és kiosztja a szerepeket, és segít, és mondja neki, hogy Tom, most akkor te leszel a nem tudom milyen pizzaárus boltban a pizzaárus, én leszek a menedzser, akkor mondom, hogy mit csinálj, és egy nagyon jó együttműködés tud kialakulni belőle.
Hát igen, ezt nagyon jó hallani, és ugye az Mozaik Egyesületről és az abban betöltött szerepedről beszélgettünk, és arról, hogy rá 2 évre megszületett egy újabb ötlet, a kockacsoki ötlete. Mesélj nekem erről, hogy honnan pattant ki, ez nem csak a te fejedből, a férjeddel együtt hoztátok ezt létre.
Igen, hát
ez egy vállalkozás.
Ez egy vállalkozás, igen, és egy társadalmi vállalkozás, ami azt jelenti, hogy speciális olyan szempontból, hogy nem csak egy üzleti célja van, hanem van egy társadalmi célja is, ami hát nálunk természetesen az autizmus. És amikor ez kipattant a fejünkből, akkor én szociális munkás szakra jártam, és azért vagyok majdnem szociális munkás, mert hogy volt egy olyan dolgozat, egy beadandó dolgozat, amikor valamilyen innovációt kellett szociális területen kitalálni és leírni, és gyakorlatilag én leírtam a kockacsokinak a működését, ami egy olyan csokoládé manufaktúra, ahol nagyon jó minőségű termékeket állítanak elő, és mindezt autista fiatalok gyártják. És hát ez annyira megtetszett nekünk, a férjem pedig nagyon beleszeretett a csokoládé készítésbe, mert hobbi szinten nagyon szeretett volna valamit sütni, főzni, és házassági évfordulóra elvittem egy kis csoki készítő kurzusra.
És ebből hát egy szenvedély lett.
Igen, igen, úgyhogy elvégezte a cukrásziskolát, és hát mindenféle magas csoki készítő tanfolyamokat elvégzett, és azóta is ezzel foglalkozik. Úgyhogy annyira elvitte a figyelmet az, meg az energiát, hogy ezt az egészet beindítsuk, és megvalósítsuk a mindennapokban is, hogy hát az iskolát azt nem volt erre energiám már befejezni, amit egy kicsit sajnálok is, de hát ki tudja, ami késik, nem múlik, de hát ott a másik oldalon pedig ott van az az eredmény, hogy ez megszülethetett.
És ez egy nagyon érdekes kombó, ugye, hogy társadalmi szerep és üzleti oldala is van a vállalkozásatoknak. Hogyan határoznád meg magatokat? Ez mennyire üzlet, mennyire társadalmi szerepvállalás? Tehát hogy találjátok meg az egyensúlyt, vagy miről szól ez pontosan?
Szerintem pont ez a legnehezebb dolog az egészben, megtalálni az egyensúlyt, mert vannak civil szervezetek, akiknek csak a társadalmi cél van a fókuszában, és csak azzal foglalkoznak. Vannak vállalkozások, ahol csak az üzleti szempontok érvényesülnek, és amikor ezt a kettőt összekeverjük, akkor meg kell találni az egyensúlyt, mert nem tud egyik működni a másik nélkül.
Mert hogy a finanszírozás, hogyha társadalmi felelősségvállalásról vagy szerepvállalásról beszélünk, akkor az a legfontosabb kérdés, hogy hogyan finanszírozzuk azt az üzletet.
Igen.
Vagy és azt a célt.
Igen, és valahonnan a forrást meg kell teremteni. Én azt tapasztalom, hogy mostanában egyébként is egyre kevesebb, szűkülnek a lehetőségek, és valahogy nehezebb vagy kevesebb pályázattal találkozom, mint régebben, mint jó néhány évvel ezelőtt, és a vállalkozási tevékenység ennek egy jó kiegészítője tud lenni. Nálunk a vállalkozási tevékenység az egyrészt a csokoládé készítés, ami valóban egy nagyon jó minőségű csokoládét jelent. Emellett pedig különféle csokoládé készítő foglalkozásokat, workshopokat tartunk, szülinapi zsúrokat adott esetben, és hát most már egy közösségi kávézót is üzemeltetünk. A társadalmi cél az pedig az autizmushoz kapcsolódik, azon belül is a foglalkoztatottságnak az elősegítésében dolgozunk, és leginkább azokkal a fiatalokkal dolgozunk, akik a nyílt munkaerőpiacon, tehát átlag munkahelyeken el tudják képzelni magukat, és meg tudják állni a helyüket, de kell azért némi segítség hozzá. Úgyhogy vannak programjaink, pályorientációs programunk, munkatapasztalatszerzési lehetőséget nyújt a gyakornoki program, különféle felkészítések, úgyhogy sokan megfordulnak nálunk.
És hát olvastam egy cikkben, és akkor most idéznék, hogy a kocka nem csak a táblacsoki része, de kicsit jellemzi az autista emberek világát is, ahol minden egy kicsit merevebb és dacosabb.
Igen, az autizmusra nagyon jellemző sok esetben a rugalmatlanság, ez a merev, rugalmatlan gondolkodás, ebből fakad az, hogy ragaszkodnak a jól bevált rutinokhoz, nem szeretik a változásokat, És azoknál a fiataloknál, akik ilyen nagyon jó képességűek, sokan vannak, akik az informatikát nagyon szeretik, mondják rájuk, hogy kockák, úgyhogy egy kicsit egy szójáték is a kockacsoki, mert hogy nem csak egy kockacsokiról van szó, hanem azokról idézőjelben kocka emberekről, akikért dolgozunk.
És hányan vannak most nálatok, akik részt vehetnek a munkátokban?
Hát mi egy picike vállalkozás vagyunk, mondhatom, hogy családi vállalkozás, és jelenleg a csokoládé műhelyünkben 4 dolgoznak fiatalok, és emellett a programjainkon, hát ugye különböző programokon különböző számú részvevővel dolgozunk. Hát hogyha úgy összeszámolom az összes programot, akkor azért egy ilyen 70-100 fő közötti létszám jön ki, aki megfordul nálunk éves szinten.
A család az mennyire család? Olyan szempontból, hogy mennyire vonjátok be a gyerekeiteket a munkába, az üzletbe, a közös együtt dolgozásba?
Hát a munkába kevésbé, mert azért még elég kicsi, vagy legalábbis a kicsi az még kicsi hozzá. Bár volt már, hogy nagyon be akart állni a pultba, meg segített csomagolni időnként azért ilyen egy-két dolgot, azért amikor nagyon nem hagy békén minket, akkor megengedünk neki. De nem egy ilyen munkavégzésre kell gondolni. Inkább...
Nem egy picit bevonni abban, hogy mivel foglalkoznak, igen, a szülők, hát azt, és egy közös célt, egy
irányt
mutatni.
Azt nagyon látják, mert gyakorlatilag ott lógnak egész nap, amikor nem suliban vannak. Hát amikor mi ott vagyunk, akkor jellemzően ők is ott vannak. És az autizmus programjainkban a nagyobbikat ezt be is vontuk, szóval azért persze vigyázva arra, hogy nagyon elkülönüljenek a szerepek, tehát ezt nem én, vagy nem a férjem végzi, hanem gyógypedagógus kolléganőnk van, és ő az, aki koordinálja, működteti ezeket a programokat, és hát nagyon lehatároltuk, hogy ez most egy ilyen feladathelyzet, és egy programban vesz részt.
Hogyha visszaugrunk az üzleti oldalra, akkor ugye az ember kitalál egy üzleti tervet, egy célt, maga elé kitűz, de ugye nagyon fontos, hogy lőjük be azt, hogy milyen szintű, színvonalú terméket gyártunk. Tehát nem csak az volt a cél, gondolom, hogy autizmus területen segítsétek családokat, egyéneket, hanem hogy egy tényleges üzleti vállalkozást tudjatok felépíteni. Ez a része mennyire volt esetleg nehéz, vagy milyen kihívások voltak benne?
Valóban nagyon sok szempontból fontos volt az, hogy egy működő, valóban jól működő vállalkozásként tudjon működni ez a hely. Szerencsére volt benne segítségünk, mert annak idején, amikor az ötletünk megszületett, pont szembe jött velem egy pályázat, ez a Nest City társadalmi vállalkozás fejlesztő pályázatnak hívták, és oda vállalkozási ötletekkel is lehetett pályázni, és mi benyújtottuk ezt az ötletet, úgyhogy ami óriási segítség volt ebben a programban, hogy 15 szervezet vehetett részt egy olyan képzésen, ahol gyakorlatilag megtanult üzleti tervet készíteni, annak a minden részletével együtt, úgyhogy a marketingterv, a piackutatás, a pozícionálás, szóval sok-sok minden, és sok Excel táblázattal, számolással, úgyhogy ez egy óriási segítség volt, mert mondjuk a civil szervezeteknél is ezt látom, hogy azért nehéz vállalkozásban gondolkodni, mert hogy ezek a fajta üzleti tudások nincsenek meg, hanem van egy segítői tevékenység, egy abban való szakmai jártasság, de hogy ezt hogy lehet üzleti életbe átfordítani, az nincs meg, vagy nagyon nehéz.
Igen, azért is kérdeztem, hogy egyrészt van a szakma, amit meg kellett hozzá tanulni, a csokolád. Másrészt van a menedzseri szintű gondolkodás, még ha kicsiben is. Igen. Egy vállalkozást üzemeltetni, annak mindenféle feladatával, az emberek felvételétől a gazdasági területen keresztül a könyvelésig minden, és ugye van a segítővonal. Ezt a hármat kellett valahogy összegyúrni.
Igen, igen, ez valóban így van, és hát ezt egyedül nem is lehet, úgyhogy ez egy csapatmunka, úgyhogy mi is csapatként tudjuk ezt csinálni, és minden résznek megvan azért az az ember, aki jobban hozzáért egy picit, vagy jobban van hozzá vénája. Annak idején a Nestes pályázatnál még, ami nagyon jó volt, az, hogy nagyon sok segítséget kaptunk tanácsadás formájában, mert az a szervezet nagyon sok olyan üzleti életben dolgozó, nevezhetem mentornak talán, de olyan szakemberekkel volt jó kapcsolatban, akik tanácsadást adtak különböző területen, és ez a jog, a marketing, az értékesítés területén át nagyon sok mindent felölelt.
Hát megtudhattuk, hogy hogyan született meg a kockacsoki, és hogy mennyi mindennel foglalkoztok. Most egy kis szünetet tartunk, jönnek a Trend FM legfrissebb hírei. Majd innen folytatjuk a beszélgetést Dénesné Spitzer Évával, a kockacsoki ötletgazdájával, valamint egyik tulajdonosával, 2 gyermek édesanyjával. A nap vendége, mint minden hétfőn, ezúttal is egy nő itt a 94.2-n a Trend FM-en. Tartsanak velünk a hírek után is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal itt a Trend FM-en.